Üdvözlöm Önöket, Önök az Inforádió Aréna című műsorát hallják, én Ignát Márk vagyok, mai vendégünk pedig Hortai Oliver közgazdász, a századvég konjunktúra kutató ZRT energia és klímapolitikai üzletág vezetője. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Most első körben nem energia és klímapolitikával kezdünk legalábbis, hanem múlt hét szerdán nyilvánosságra hozta az Európai Bizottság a következő 7 éves időszakra vonatkozó költségvetési javaslatát. Ön hogyan látja ezt a javaslatot először ilyen távolabbról, vagy tágabb körben nézve, hogy milyen gazdasági, illetve geopolitikai kihívásokra akar válaszolni ezzel az EU?
Koncepcionálisan az Európai Bizottság azt mondta, hogy nagyobb, okosabb, élesebb költségvetést tervez, mint a legutóbbi volt. Azóta nagyon sok kritika érte ezt az új tervezetet. Szinte valamennyi tagállam részéről, az Európai Parlament különböző képviselői részéről, és mind a három koncepcionális szlogent támadták ezek a kritikák. De általánosságban el lehet mondani a nagyobb célszámok kapcsán, hogy még a korábbi időszakban 1200 milliárd euró volt ez a keret, ez az MFF-nek nevezett keret, most ez 2000 milliárdra növekedne, tehát nominálisan igaz az Európai Bizottság állítása, hogy ez egy nagyobb keretösszeg lenne. Hogyha szétbontjuk egyes részeire, akkor viszont azt láthatjuk, hogy olyan célokra, amelyek korábban fontosak voltak, és alig, hanem a jövőben is fontosabbak lesznek, kevesebb jut, és hát ezt is nagyon sok tagállam nehezményezi.
Mitől kevesebb ez a több?
Én úgy látom, hogy a legfontosabb szűkítő tényező az Ukrajna. Az Európai Bizottság célkeresztjébe állította Ukrajna támogatását. Úgy fogalmazott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnök asszonya, hogy Ukrajnának minden szükséges támogatást megfogadni az Európai Unió a következő időszakban, azaz lényegében nincs felső korlátja. A bizottság álláspontja szerint az Ukrajnának szánt támogatásoknak. A 2000 milliárd euróból van egy 100 milliárd eurós keret, ami kifejezetten delegáltan Ukrajnának szól, van egy 200 milliárd eurós úgynevezett Global Europe, globális Európa keret, ami a bővítés előtt álló tagországokba menne, és alig, hanem ennek is a legfontosabb, legfőbb haszonélvezője Ukrajna lenne. Az Európai Bizottság a korábbi kerethez képest több mint ötszörösére emelni a védelmi kiadásokat, amelynek a rendelkezésre álló információk alapján szintén egy jelentős része vagy közvetlenül, vagy közvetve Ukrajnába kerülne. A magyar kormány úgy számolta, hogy összesen egy 366 milliárd euró menne Ukrajnába, de az összeg még ennél is jóval nagyobb lehet. Most ezek a tételek, amiken az előbb végigmentünk, már önmagukban meghaladják a 400 milliárd eurót, és Ursula von der Leyen elmondta, hogyha úgy alakulna, hogy a következő években az Európai Unió újabb taggal bővülne, már pedig korábban azt mondta, hogy 29-30-ban szeretné Ukrajnát az Európai Unióban látni, akkor a meglévő fejlesztési forrásokat, kohéziós felzárkóztatási forrásokat, agrárforrásokat, azoknak a belső allokációját is újra kéne tárgyalni, hogy az újonnan belépőik is részesülhessen belőlük. Tehát azt mondhatjuk, hogy a torta nominális értelemben névlegesen növekedett, de úgy látszik, hogy egy nagyon nagy szelet menne Ukrajnába, és ezért a torta maradék része, ami a tagállamoknak jut, az összességében kisebb lenne.
Hát hogyha most 400 milliárd eurót számolunk Ukrajna támogatására nagyjából, ahogy ön az előbb mondta, akkor az 1200 és a 2000 milliárd között még mindig a 800 milliárdhoz képest az még mindig kevés, vagy kevesebb. Tehát akkor még mindig jutna elég a többi részre is.
Igen, a 2000 milliárdot azt nagy zolva mondják, valójában 1760 milliárdról van szó, hogyha a fejlesztési forrásokat nézzük. Ezen felül még vannak olyan tételek, amelyek egyfajta közös hitelfelvételből adódnának, itt a Catalyst Europe-ra, legalábbis ez az elnevezés, elnézést, hogy angol szavakat, tehát egy Európa katalizátor alapot is létrehoznak 150 milliárd euró keretben, illetve egy vészhelyzeti alapot is. Ezek úgy néznének ki, hogy a tagállamok lehívhatnának belőlük forrásokat, és de valójában az Európai Unió venne föl közös hitelfelvételt. Ez is egyébként egy nagyon vitatott kérdéskör az Európai Unióban, hogy a koronavírus járvány alatti helyreállítási források után szükség van-e újabb közös hitelfelvételre. Csak azt szeretném ezzel mondani, hogy a 2000 milliárd valójában kevesebb, hogyha tisztán a költségvetési forrásokat nézzük, hogyha még egyéb eszközöket is hozzáveszünk, akkor jön ki ez a 2000 milliárdos keretösszeg, amiről Ursula von der Leyen beszél, hogyha az 1200 milliárdot veti össze szerkesztő úr az 1700 milliárddal, és abból levonja az 450 milliárdot, akkor már csak ott tényleg az apró marad.
Mik azok a szerkezeti változások, amikről még mindenképpen érdemes beszélni? Ugye mi, minket leginkább érdekelhet így első látásra legalábbis, azok a kohéziós és az agrártámogatások. Ezek ügyében milyen változások lesznek?
Igen, itt egy egészen új megközelítésmódot szeretne az Európai Bizottság alkalmazni. Létrehozott és egy új alapot, és ez az új alap lenne a legnagyobb tétel az új költségvetésben. Partnerségi és regionális alapnak nevezi el 850 milliárd euró keretben, amiben a korábbi kohéziós, szociális és agrárforrásokat is összevonná. Ezekből a tagállamok borítékokon keresztül juthatnának forráshoz, de olyan módon, ahogyan az a helyreállítási alapnál is tapasztalható volt, tehát a tagállamok fejlesztési terveket hoznának létre, és ezeket a fejlesztési terveket, vagy reform terveket, ezeket az Európai Bizottság jóvá hagyná, és ezt követően a tagállamok megfinanszíroznák a projekteket, és ahogyan a projektek bizonyos teljesítményindikátorokat, mutatókat teljesítenek, úgy kapnák meg a kifizetéseket. Ez egy nagyon más megközelítésmód, mint ami korábban volt. Korábban külön voltak a közös agrárpolitika keretében például a területalapú támogatások, és külön voltak a kohéziós források. Ezzel az új struktúrával kapcsolatban több probléma is van. Az első és talán legfontosabb, ami valamennyi uniós tagállamot érinti, és az uniós tagállamok többsége elégedetlenkedik is emiatt, hogy összességében az agráriumra szánt források csökkennének. Az előző költségvetési időszakban a közös agrárpolitika keretében több mint 380 milliárd eurót osztottak ki. Ez a következő időszakban 300 milliárd euróra csökkenne. Mindezt úgy, hogy a mezőgazdasági szervezetek az elmúlt másfél-két évben a mostani forrásokkal kapcsolatban is több ízben jelezték, hogy nem nyújtanak kellő fedezetet arra, hogy az egyre súlyosbodó kihívásokat kezeljék. Úgy számoltak ezek a szakmai szervezetek, hogy ahhoz, hogy értékében megmaradhasson a jelenlegi támogatási volumen mennyiség, ahhoz körülbelül 411 milliárd euróra lenne szükség, de valójában ők még sokkal többet szerettek volna. Ehhez képest, ami az agráriumra szánt forrás, az 300 milliárd euróra csökkent. Talán érdemes nyitni egy zárójelet és foglalkozni azzal is, hogy mik ezek a kihívások, amik a gazdákat érik, ugyanis ezek sem teljesen függetlenek az Európai Unió szakpolitikai törekvéseitől. Itt egyrészt egyre növekvő importterhelésnek kell a gazdák, vagy importterheléssel szemben kell a gazdáknak helytállniuk. Egyfelől a beáramló ukrán termékekre érdemes gondolni, másfelől előkészítés alatt van az Európai Bizottság, maga Ursula von der Leyen is nagyon szeretné átnyomni az úgynevezett Mercosur megállapodást, ami Dél-Amerikából is egy növekvő importterhelést jelentene. Másrészt az Európai Unió gazdáknak más nagy régiókhoz képest szigorúbb előírásokat kell teljesíteniük. Harmadrészt az alapanyag költségeik, akár az energiaköltségeiket nézzük, akár a műtrágya költségét folyamatosan növekednek. Tehát az európai gazdák már most is egy satuba kerültek, egyre nehezebb és nehezebb helyzetben vannak. Ez is a magyarázat arra egyébként, hogy az elmúlt másfél-két évben sorozatos gazdatüntetések voltak Európa szerte, és most a bizottság létre, vagy előjött egy olyan költségvetési tervezettel, ami nagyon jelentősen megvágná a rendelkezésükre álló forrásokat. Úgyhogy talán ez a magyarázat arra, hogy hogy a gazdák tiltakoznak a legintenzívebben az első pillanattól kezdve.
Igen, ez ellen a költségvetésen. Még mielőtt nyilvánosságra került a költségvetési tervezet, mielőtt a kiszivárogtak belőle részletek,
így
és
van,
már szerdán, tiltakoztak Budapesten
is. Szerdán mutatta meg be Ursula von der Leyen a költségvetés tervezetet, és kedden kiszivárgott már néhány előzetes információ, és szerdán délután este már kint voltak az utcán a gazdák valóban.
Azt lehet-e becsülni, hogy a magyar gazdákra ez milyen hatással lesz, nekik milyen változásokat kell megélniük, vagy hol és hogyan lesz kevesebb a pénz?
Még túlságosan kevés részlet ismert ezzel kapcsolatban, korai becsléseket készíteni. Vannak olyan jogszabálytervezetek, amelyeket a bizottság szeptemberig tervez elkészíteni. Ezeknek a fényében lehet majd pontos hatásokat becsülni, tehát az egész torta jóval kisebb lesz, az egész európai torta. A tagállami borítékokra vonatkozóan vannak információk, ezek alapján úgy tűnik, hogy Magyarországnak 37,7 milliárd euró jutna összesen agráriumra, kohézióra, tehát felzárkóztatásra, szociális ügyekre, ebből a nagy partnerségi alapból, és ez önmagában az előző időszakhoz képest névlegesen is egy kevesebb összeget jelent. A korábbi időszakban több mint 42 milliárd euró volt a Magyarországnak juttatott, nyújtott forrás, tehát jobb, csak azt szeretném ezzel mondani, hogy jobban semmiképpen sem járnának a mostani helyzetnél, és azért vannak még más nagyon súlyos aggályok önmagával, ezzel az alappal kapcsolatban is. Az Európai Bizottság jogállamisági kritériumokhoz kötné a források allokációját, és hát Magyarországon nincs túl jó tapasztalat ezekkel a struktúrákkal kapcsolatban.
Igen, erről majd még részletesebben is beszélünk, de még visszatérve egy kicsit az agrár támogatásokhoz és a kohéziós támogatásokhoz, a tagállamoknak, és hát nyilván kifejezetten, vagy külön Magyarországnak milyen mozgástere van a tárgyalásokat befolyásolni, vagy részt venni ebben, vagy módosítani még ezeket a számokat, amik egyelőre még csak tervek?
Ez a következő egy másfél-két évben fog kiderülni. Az előző költségvetést megelőzően is nagyon nagy vita volt. Én úgy látom, hogy most jóval nagyobb a távolság, a szakadék az Európai Bizottság, és akár a tagállamok, akár az Európai Parlament között. Szerintem az egy természetes dolog, hogy amikor az új költségvetésről vita van, akkor allokációs kérdésekben meglehetősen nagy mértékben egymásnak feszülnek a szereplők. A hagyományos konfliktus pontok, a gazdag fukar országoknak az álláspontja, akik nem szeretnék tovább növelni a költségvetést. Egyébként ezek az országok, Svédország, Hollandia már most is aggályokat fogalmaztak meg azzal kapcsolatban, hogy szükség van-e egyáltalán ekkora költségvetésre a következő években. Vannak olyan tagállamok, ezek tipikusan a déli tagállamok, akik mindig nagyobb költségvetést szeretnének annál, mint amit az Európai Unió javasol. A belső eloszlás tekintetében is mindig vannak viták. Azok az országok, ahol az agrárium fontosabb ágazat, ott az agrárfinanszírozás növelésért harcolnak. Azok a tagállamok, ahol mondjuk a klímapolitika jelentősebb mértékben napirenden van a politikai agendán, ott ezekért lobbiznak ezekkel. Tehát szerintem az egy természetes dolog, hogy a belső allokációról van vita. Most viszont én azt látom, hogy olyan alapvető elvi problémák vannak a bizottság költségvetésével, olyan távol vannak az álláspontok, hogy nagyon nehéz előrejelezni, hogy hol fognak találkozni a szereplők. Hát itt van a beszélgetésünket Ukrajna kérdésével kezdtük. Itt van Ukrajna kérdése. Olyan ez a költségvetés, mint hogyha egy család a következő évi költségvetését szeretné megtervezni, és abból indulnának ki, hogy a bajba jutott szomszédnak minél több pénzt áldozhassanak. De a családban lennének olyan szereplők, akik inkább azt mondanák, hogy foglalkozzunk azzal, hogy mennyi pénzünk lesz a következő években, milyen költségeink adódnak, de a család egyik tagja azt mondja, hogy nem, ne ezzel foglalkozunk, hanem azzal, hogy a szomszédnak mennyi pénzre lesz szüksége, és hogy hogyan tudjuk ezt a pénzmennyiséget akár hitelek árán is teljesíteni, kigazdálkodni. Ez egy olyan távolság, ami nagyon nehezen áthidalható. Itt vannak a központosítási törekvések is, a jogállamisági mechanizmushoz kötése a forrásoknak, de az Európai Parlament sérelmezi, hogy lényegében mindenről az Európai Bizottság döntene, és ezzel az Európai Parlament szerepe az teljesen kiüresedne. Tehát a központi intézményrendszer egyes entitásai között is nagyon súlyos konfliktusok feszülnek. Nem világos számomra, hogy a következő két évben akár a tagállamok, akár az Európai Parlament, akár a bizottság mennyiben lesz képes a saját céljait érvényesíteni, de mivel még sok idő van, azért optimisták lehetünk, még van mozgástere Magyarországnak,
milyen,
a tagállamoknak.
Milyen lehetőségei is vannak a családtagoknak azon ki, hogy elmondják, hogy nekem ez, meg ez, meg ez nem jó, nem tetszik, ez így nem lesz jó?
Hát egyelőre az a lehetőség, hogy elmondják, hogy nem tetszik, és igyekeznek más családtagokat is meggyőzni arról, hogy ahogyan ők gondolkodnak, az a helyes. Egyelőre egy tárgyalási folyamata az, ami elindul. Szerintem ez a legkézenfekvőbb megoldás, és szövetségeseket kell gyűjteni. Tehát,
Magyarországnak kik lehetnek ezek a családtagok?
Ügyek mentén változik. Hát én azt látom, hogy talán a legtöbb szövetségese Magyarországnak az agrárforrások kérdésében lehet. Itt már korábban, amikor láthatóvá vált, hogy az Európai Bizottság nagyon jelentős mértékben át akarja alakítani a közös agrárpolitikát, akkor már 14 tagállam összeállt, és egyfajta szövetséget alkotva lobbizni kezdett azért, hogy ne csökkenhessenek a gazdáknak rendelkezésre álló források mennyiségei. Lehet, hogy ehhez más tagállamok is csatlakoznak a jövőben, mert itt tényleg olyan mértékű vágásról van szó, ami nagyon nagy bajba sodorná az egész Európai Unió agráriumát. Hogyha a jogállamisági struktúrát nézzük, ott egészen meglepő szövetségek is adódhatnak. Az Európai Parlamentnek sem feltétlenül érdeke az, hogy az Európai Bizottság olyan mértékű kontrollt gyakoroljon, abból a tervből adódik, amit Ursula von der Leyen letett az asztalra, de hát az elmúlt napokban Németország is jelezte, hogy sok mindennel nem ért egyet. Németországnak például komoly problémája van a közös hitelfelvétellel. A rendelkezésre álló információk szerint Magyarország ezt a közös hitelfelvételt sem támogatja, tehát itt mondjuk a németek, a hollandok, a svédek is szövetségesek lehetnek.
A kohéziós politika nem lehet egy ilyen terület, mert több Európai Uniós tagállam is van, akiknek ez nagyon fontos pont.
De a kohéziós politikában is alakulhatnak szövetségek, már csak azért is, mert ennek a kerete is csökkent. Valamivel több mint 210 milliárd euró a mostani költségvetésben az, amit kohézióra szánna az Európai Bizottság. Igaz, és ez az agrárforrásoknál is elmondható, az Európai Bizottság azzal érvel, hogy az úgynevezett regionális és partnerségi alapban, amiben a kohéziós források, az agrárforrások, a szociális források kerülnek, abban biztosít valamiféle átjárást a címkék között. Tehát, hogyha egy-egy tagállam úgy dönt, hogy ő többet szeretne agráriumra áldozni, akár annak az árán is, hogy akkor kohéziós forrásai csökkennek, akkor ezt elvileg megteheti majd a jövőbe. De hát még egyszer, a torta egésze az kisebb lesz, és ez a tagállamoknak nem jó. Magyarország a kohéziós források tekintetében én azt gondolom, hogy elsősorban a déli országok barátságát keresheti.
Azt le lehet fordítani valahogy konkrétumokra, hogy mit jelent ennek a kohéziós politikának a változása, mondjuk a magyarországi régiók fejlődésére, fejlesztésére?
Itt mindenféle felzárkóztatás.
Nem lesz annyi uniós támogatással épült játszótér, vagy...
Igen, ilyen hétköznapi példák adódnak. Hogyha a családi példánknál maradunk, akkor egy család kapna arra forrást, hogy felhozza oda az infrastruktúráját, ahol a szomszédok vannak, és a következő időszakban kevesebb forrást allokálnak erre. A játszótér az egy jó példa. Az Európai Bizottság ebben az új ciklusban úgy gondolkodna, hogy a felzárkóztatási források kapcsán a tagállamok állítanák össze a saját terveiket, mire szánnák ezeket a forrásokat, mennyi játszóteret szeretnék építeni, és mennyi óvodát, és utána az Európai Bizottság jóvá hagyná ezeket a terveket. Itt lenne egyébként az első pont, ahol az Európai Bizottság beavatkozhat ezekbe a tervekbe, hogyha a helyreállítási alap példáját, tapasztalatait vesszük alapul, koronavírus járványt követően kellett elkészíteni, ott nagyon sokáig tartott az a pingpongozás, ami a tagállamok, és nem is csak Magyarország esetében, ami a tagállamok és az Európai Bizottság között zajlott, ugyanis az Európai Bizottság több ízben visszadobta ezeket a terveket a tagállamoknak, kérdéseket tett föl, vagy kritikákat fogalmazott meg, akkor a tagállamok újra dolgozták ezeket a terveket, és gyakran több évig tartott, mire elfogadták azokat.
A jogállamisági feltételek változása az milyen hatással lehet? Ezzel Magyarországnak eddig is volt gondja. Most első látásra úgy tűnik, hogy arról van szó, hogy sokkal könnyebben és gyorsabban lehet felfüggeszteni ezeknek a pénzeknek az átutalását.
Ami történik, az egy szemléletmódbeli változás, és ennek egy praktikus eredménye ez az egész jogállamisági mechanizmus. Az Európai Bizottság a következő költségvetésre úgy tekint, mint egy eszközre, amivel a saját politikai céljait megvalósíthatja. Korábban ez nem így volt, korábban az Európai Bizottság elsősorban technikai szerepet töltött be a források allokációjában. Ennek volt az is egy nagyon világos, kézzelfogható példája, hogy a kifizetések számlák után történtek. Most viszont az Európai Bizottság a saját politikai agendájának a végrehajtására használhatja ezeket, és a jogállamisági mechanizmusok egy olyan eszközt adnak az Európai Bizottság kezébe, amivel, hát hogy csúnya szóval élve, zsarolhatja a tagállamokat a források tekintetében is, olyan feltételekhez kötheti a források folyósítását, amelyek egyébként a forrásokhoz nem kapcsolódnak. Tehát szerkesztő úr példájánál maradva, hogyha egy játszótér fejlesztésről van szó, akkor azt mondhatja az Európai Bizottság, hogy az az adott ország nem kapja meg a játszótér fejlesztésére fordítandó forrásokat, azért, mert nem teljesít bizonyos által a jogállamiságnak nevezett normákat.
Mik lehetnek ezek a feltételek, most nagyon leegyszerűsítve a dolgot, hogy ha valamelyik tagállam nem csatlakozik az Európai Korrupció Ellenes Ügyészséghez, akkor ez önmagában már lehet egy ok arra, hogy támogatásokat megvonjanak?
Az elmúlt évek tapasztalatai éppen arra mutatnak rá, hogy az a nagy probléma, hogy a jogállamisági feltételeknek nincs egy exakt listája vagy definíciója, hanem gyakran teljesen adhok módon az Európai Bizottság újabb és újabb kritériumokat állíthat fel a tagállamokkal szemben. Valóban, amit szerkesztő úr mond, ezek abszolút lehetnek jogállamisági feltételek, meg egy csomó minden más is.
Hát a világ lehet jogállamisági, lehetnek más kritériumok.
Igen, csak hogyha pénzről van szó és költségvetésről van szó, akkor olyan kritériumokhoz kötni ezeknek a költségvetési forrásoknak a folyósítását, amelyekről most nem tudom megmondani, hogy micsodák, az meglehetősen méltatlan dolog. Ráadásul az elmúlt évek tapasztalatai arra is rámutattak, hogy ezek a jogállamisági elvárások gyakran kimondottan egyfajta politikai nyomásgyakorlási eszközzé váltak az Európai Bizottság kezében. Márpedig az Európai Bizottság az Európai Unió működésének alapvetései alapján nem szabadna, hogy egy olyan entitássá váljon. Sokan azt is kétségbe vonják, hogy aminek egyáltalán politikai agendája van, de olyannál meg semmiképpen sem, ami a saját politikai agendáját költségvetési eszközökkel megpróbálja érvényesíteni a tagállamokon.
Mi a véleménye a tervezett 2500 fős létszám növelésről és a brüsszeli adminisztráció bővülő forrásairól?
Ez teljesen abszurd. A beszélgetésünket onnan indítottuk, hogy az Európai Bizottság azt mondta, hogy nagyobb okosabb, élesebb költségvetést fog letenni az asztalra. A nagyobb az megkérdőjelezhető, a tagállami borítékok például csökkentek, de mondjuk ha az előző ciklusban nem csak az MMF, hanem az úgynevezett RRF, tehát a helyreállítási forrásokat is nézzük, akkor már azok meghaladják a jelenlegi 2000 milliárdos költségvetési keretet. Az okosabb szó is elősen kritizálható, itt beszéltünk például Ukrajna kérdésköréről, sokan kritizálják, hogy nem biztos, hogy okos dolog minden, vagy a források jelentős részét, ötödét, negyedét Ukrajnára.
Hát itt azt lehet olvasni, hogy a negyedét Ukrajnára fordítja az
a jelenlegi költségvetésben, Unió. De ugye arról is beszéltünk az előbb, hogyha Ukrajnát felvennék, ahogyan Ursula von der Leyen tervezi, akkor a fejlesztési forrásokat is újra kéne allokálni, és Ukrajna még több és több forráshoz jutna. A bizottság jelenlegi agendája szerint az Ukrajnának nyújtott forrásoknak nincs felső határa. És itt van az élesség kérdése is. Tavaly ősszel az Európai Uniós tagállamok vezetői, illetve az Európai Bizottság elnök asszonya is a budapesti deklaráció keretében megállapodtak, hogy az Európai Bizottság dolgozni fog azon, hogy az Európai Uniót versenyképesebbé tegye, és ennek az egyik eszköze az a bürokrácia csökkentése lenne. Egyébként most a jelenlegi költségvetés kapcsán is az Európai Bizottság azt mondja, hogy csökkenő bürokratikus korlátokat szeretne a következő költségvetésben érvényesíteni. Hát itt van egy ordító ellentmondás, mert ezzel párhuzamosan jelentősen növelnék 100 milliárd euróra az a központi intézményrendszer fenntartására szánt forrásokat, és újabb 2500 embert vennének föl az Európai Bizottságba.
Ha Ukrajna az Európai Unió tagja lenne ebben a következő ciklusban, az mennyire befolyásolná egyrészt a költségvetést is, másrészt beszéltünk az agrártámogatásokról, a mezőgazdaságról, hogyha Ukrajna uniós tag lenne, egy hatalmas mezőgazdasági országról van szó, az mennyiben változtatná meg az Európai Unión belüli viszonyokat?
Mi a korábbi ciklus költségvetési forrásai alapján a század végén megbecsültük, hogy Magyarországnak ez a kohéziós és a közös agrárpolitika forrásainak csökkenésén keresztül mekkora költséget eredményezne, ha Ukrajnát felvennénk. Mi arra jutottunk, hogy ez Magyarország esetében évente 110 milliárd forint költséget jelentene. A mostani költségvetésben ilyen típusú becslést azért nagyon nehéz még csinálni, mert még a költségvetés kontúrjai nem teljesen tiszták, még nem látjuk a pontos kereteket, amiből a mi lenne, ha típusú kérdésre választ lehetne adni. Hát csak a fő célszámot látjuk, 300 valamivel több mint 380 milliárd euróról 300 milliárd euróra csökkenteni az Európai Bizottság. Ezt a tagállamok között valamilyen struktúra szerint allokálnák, de hogyha az ukrán csatlakozás megvalósulna, akkor egy egészen új elrendezés kellene, egy egészen új tárgyalási folyamat indulna. Pontos becslést ezért egyelőre erre nem lehet még adni, de általánosságban igaz az, amit szerkesztő mondott, Ukrajna egy nagyon nagy mezőgazdasági területekkel rendelkező szereplő, vélhetően jelentős forrásokat vinne el. Ahhoz, hogy megmondjuk, hogy mennyit, a részletszabályok is kellenek. Például úgy tűnik, csak hogy egy példát mondjak, hogy a következő költségvetési időszakban az Európai Bizottság a támogatások tekintetében differenciálna az egyes gazdaságok mérete szerint. Most ahhoz, hogy meg lehessen mondani pontosan, hogy a szabályok fenntartása esetén Ukrajna mennyit kapna, ahhoz ismerni kéne pontosan az ukrán mezőgazdasági termelők eloszlását, hogy milyen méretű gazdaságokból mennyi van, illetve ismerni kéne a pontos szabályokat, hogy hogyan differenciál a bizottság.
Az előfordulhat-e, és fel van-e készülve Magyarország arra, hogyha az Európai Uniónak nettó befizetője lesz?
Ukrajna csatlakozásával ennek a lehetőségét nem lehetne kizárni, sőt, vannak olyan kalkulációk, amelyek azt mutatják, hogy ha az Európai Unió fölvenné Ukrajnát a soraiba, akkor Magyarország nettó befizetővé válna. Kérdés, hogy mit tekintünk felkészültségnek, vagy ez világos, hogy Magyarországnak egy sokkal rossz, vagy Magyarország esetében egy sokkal rosszabb pozícióhoz vezetne, mint gazdaságilag, mint politikailag.
Mennyiben változna a helyzet most ebben, hogy állunk, és mi történne akkor, hogyha ez bekövetkezne?
Most nettó értelemben a haszonélvezői vagyunk az Európai Uniós fejlesztési forrásoknak. Kevesebbet kell befizetnünk a közös költségvetésbe, mint amennyit fejlesztési forrásokon keresztül visszakapunk. Ilyenkor mindig érdemes azt is kiegészítésképpen hozzátenni, hogy ez nem ingyen pénz, ezt azért kapja Magyarország, mert az Európai Uniós csatlakozás során a piacait megnyitotta az elsősorban nyugati vállalatok előtt. A probléma szerintem az, hogy Ukrajna csatlakozásával ez a típusú különbség ez továbbra is fennmaradna, például azon keresztül, hogy az ukrán mezőgazdasági termékek, élelmiszerek beáramlanának Magyarországra, amelyek egy többletköltséget okoznának, viszont a fejlesztési forrásokból is kevésbé részesülnénk. Pontos számadatot azért nem tudunk továbbra sem mondani erre, hogy az új költségvetésben Magyarország pozíciója mennyivel csökkenne Ukrajna csatlakozása esetén, mert az új költségvetés keretei még nem tisztázottak.
Ez most még nem aktuális olyan értelemben, hogy a tagállamok és Magyarország is egy-két éves költségvetésekkel dolgozik, de előbb-utóbb aktuális lesz ez a kérdés, hogy akkor a tagállamok hogyan tudják a saját költségvetésüket elkészíteni, hogyha az uniós költségvetés az ennyire plasztikus.
Jó kérdés, de szerintem ennél nagyobb kérdések is vannak, tehát hogyha rátérünk erre a témakörre, Ukrajna-Európai Uniós csatlakozására, akkor ezek a költségvetési kérdések, ezek szerintem másodlagosak, vagy inkább harmadlagosak. Akkor ezt a beszélgetést szerintem célszerű onnan indítani, hogy Ukrajna jelenleg egy atomhatalommal szemben háborúban áll, és hogyha Ukrajnát az Európai Unió fölvenné, az azt jelenteni, hogy az Európai Unió is háborúba keveredne Oroszországgal. Számos más problémát vagy kihívást vetne föl Ukrajna-Európai Uniós csatlakozása, de valóban költségvetési oldalról is nagyon súlyos kihívások adódnának, valóban még inkább tervezhetetlenné tenni a tagállamok költségvetését. Egyébként az Európai Unió költségvetési tervezésével kapcsolatban rendre felmerül ez a kérdéskör, hogy mennyire lehet 7 évre előre látni, különösen egy olyan geopolitikai helyzetben, ami jelenleg jellemző, ahol évről évre nagyon nagy mértékben változik a széljárás, amikor a szomszédban van egy háború, aminek a lezárását is nagyon nehéz, vagy a végét is nagyon nehéz előrejelezni, amikor az Egyesült Államok és Kína, Egyesült Államok és Európai Unió és Kína között is nagyon dinamikus konfliktusok vannak, amelyek befolyásolják a kereskedelmi kapcsolatokat, amikor Közel-Keleten konfliktus van, és még hosszasan lehetne sorolni ezeket a geopolitikai
kihívásokat. Ez nagyon sokszor elhangzik, hogy egy háborúban álló országot hogyan lehet az Európai Unióba fölvenni, ez valós alternatíva egyébként?
Hát olyan értelemben...
De hát azért kérdezem ezt, mert ugye folyamatosan folynak a próbálkozások legalábbis arra, hogy ez a háború véget érjen.
Hát olyan értelemben szerintem ez egy olyan alternatíva, amivel foglalkozni kell, hogy Ursula von der Leyen 2-3 hónappal ezelőtt nyilvánosan elmondta, hogy az Európai Bizottság következő évi fő prioritásai közül hármat emelt ki, az első Ukrajna gyorsított Európai Uniós csatlakozása, a második Ukrajna felfegyverzése, a harmadik pedig az orosz energia hordozó kitiltása az Európai Unióból. Az Európai Bizottság tisztségviselői arról beszéltek, hogy több ezer ember dolgozik már most is azon, hogy még ebben az évben minden fejezetet megnyithassanak, és korábban 2030-as, de aztán 2029-es céldátumok is fölmerültek. Nyilvánvaló, hogy Ukrajna
az
nincs felkészülve.
Az nem lehet, hogy ezek a háború befejezése utáni tervek?
De elképzelhető. Én azt látom, hogy ez a kérdés, ez nem így merül föl ma az Európai Unióban, hanem úgy merül föl, hogy Ukrajnát minden áron támogatni kell, mind anyagilag, mind politikailag, mind katonailag, és egyszerűen könnyebb Ukrajnát úgy támogatni, hogyha az Európai Unió integrálja. Itt van például a költségvetés kérdése, ami a fő témánk. A költségvetésből sokkal könnyebb egy Európai Uniós tagnak forrásokat allokálni, biztosítani, mint egy Európai Unión kívüli akár tagjelölt számára. De persze lehetséges, hogy vannak olyan uniós képviselők, akiknek a fejében az van, hogy ez hozzájárulhat a háború gyorsabb lezárásához. Én ezt egy hiú ábránnak, egy naivitásnak gondolom. Én nem hiszem, hogy Vlagyimir Putyin háborús magatartását az befolyásolná pozitív irányba, tehát a háború gyorsabb lezárása irányába, hogy az Európai Unió Ukrajnát felkívánja venni a soraiba.
Mennyire lehet valódi alternatíva Magyarország vétója ebben a költségvetésben?
Hát olyan értelemben valódi alternatív, hogy a költségvetést minden egyes tagállamnak meg kell szavaznia, tehát egyhangú döntés kell. A vétó fogalma az mindig gyakran vitát vált ki, mert ugye a vétó az azt sugallja, mintha lenne egy kerékkötő. De itt valójában nem erről van szó, hanem az Európai Unió szabályokból következik, hogy bizonyos kérdéskörök eldöntéséhez egyhangúságra van szükség. Ahhoz, hogy a klub minden tagja elfogadja az adott irányvonalat. És hogyha akár van egyetlen egy tagja is a klubnak, akinek az nem komfortos, és nem járul hozzá, akkor abban az irányban nem indul el a közösség, ezek a szabályok. Most itt ez a költségvetés, ez olyan mértékben sérti Magyarország érdekeit, hogy én azt gondolom, hogy ha egyedül maradna az álláspontjával, akkor sem szabadna engednie azt, hogy ilyen formában átmenjen. De a jelenlegi állapot szerint erre aligha fog sor kerülni, mert más tagállamok érdekeit szintén nagyon súlyosan sérti ez a jelenlegi költségvetési tervezet. Én inkább arra számítok, hogy a következő időszakban nagyon nagy vita lesz a költségvetésről, és könnyen lehet, hogy egy év múlva, hogyha szerkesztő úr újfent meghív, és beszélgethetünk róla, akkor már egészen más keretekről fogunk beszélgetni, mint most.
Praktikusan mi történik egyébként, ha Magyarország vagy bármelyik más tagállam megvétózza ezt a költségvetést? Tehát akkor addig tárgyalnak, amíg mindegyik tagállam bele nem egyezik?
Így van.
Ez meddig tarthat? És mi történik akkor, addig, amíg ez nincs meg?
Arra még nem volt példa a legjobb tudomásom szerint, hogy határidő probléma miatt megcsúszott volna az Európai Unió a költségvetése elfogadásában. 2021-ben induló ciklus költségvetését 2020-ban fogadták el, és most is a költségvetés kezdő dátum az 2028, tehát azért még van idő arra, hogy pingpongozzanak a tagállamok, az Európai Bizottság, az Európai Parlament, a Tanács, illetve a szakmai szervezetek ezen a költségvetésen. Én azt remélem, hogy azért ennyi időnek elégnek kell lennie ahhoz, hogy valamiféle elfogadható elrendezés szülessen, hogyha visszatérünk a családi költségvetés példájához, ott is az a legjobb, hogyha a vitákat, azokat egymás között rendezik. Bár az Európai Bizottság most egy olyan távoli tervet rakott rá az asztalra, ami a válás lehetőségét is felvetette. Tehát, hogyha az Európai Bizottság sokáig ragaszkodik ehhez, akkor én könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy például az Európai Parlament részéről Ursula von der Leyenen növekszik a nyomás, vagy hogy a német kancellár folyamatosan növelni fogja a politikai nyomást az Európai Bizottságon.
18. szankciós csomag, ennek milyen hatása van Magyarországra, hogy a Szlovákia nagyon nehezen fogadta ezt el?
Magyarország is nehezen ment bele. Én azt gondolom, hogy a 18. szankciós csomagnak önmagában nem lesz különösebben nagy hatása sem az Európai Unió, sem sem Oroszország gazdaságára nézve. Ennek a szankciós csomagnak a két legfontosabb komponense, mind a kettő energetikai természetű volt. Az egyik az az északi áramlat gázvezeték jövőbeli tranzakcióinak a tiltása, a másik pedig az olajárplafon korábbi 60 dolláros szintjének a csökkentése. Most az északi áramlat gázvezeték egy használaton kívüli vezeték 2022 óta, mióta felrobbantották. Tehát azáltal, hogy megakadályozta az Európai Unió ezen keresztül, hogy a jövőben ezt újraindítsák, helyreállítsák, a jelenlegi bevételeket Oroszország oldaláról, vagy a jelenlegi költségeket az Európai Unió oldaláról nem igazán befolyásolta. A G7 és az Európai Unió 60 dolláros olajárplafonja pedig utoljára 2024 évelején volt tartósan effektív, tehát akkor kereskedtek utoljára tartósan 60 dollár alatt az orosz típusú nyersolajokkal, de Oroszország hatékonyan képes volt, vagy a vártnál hatékonyabban képes volt új piacokat találni a termékeinek, és azóta lényegében 60 dollár fölött mozognak az árak, tehát akár nullára is csökkenthette volna az Európai Unió az árplafon mértékét, annak sem lenne igazán következménye. Szlovákia és Magyarország ellenállása az, én úgy gondolom, hogy nem ezeknek az intézkedéseknek szólt elsősorban, hanem annak, hogy ezzel a szankciós csomaggal párhuzamosan van egy másik törekvése is az Európai Bizottságnak, ezt Repower EU-nak szokás nevezni. Ez az orosz energiahordozók teljes körű tiltására vonatkozik az Európai Unióból. Ezt Magyarország és Szlovákia hangosan nem támogatja, más tagállamok vélhetően csendben nem támogatják, erről van egy nagy vita, és több olyan nyilatkozat is volt, talán Robert Fico ezt nyilvánosan egyértelműen el is mondta, hogy ő a szankciós csomagot addig nem fogja támogatni, ameddig nem kap garanciákat a Repower EU keretében, hogy az orosz energiahordozók tiltása nem sértheti jelentős mértékben a szlovák gazdaságot. Nagyon keveset tudunk a háttéralkukról. Nagyon keveset tudunk, arról Robert Fico elmondta, hogy kapott ilyen típusú garanciát, de én személyesen nem láttam ezt a garanciát. Tehát csak azt akarom ezzel mondani, hogy itt olyan ügyeket kapcsolt össze Szlovákia és Magyarország, amelyek bár egy szektort érintenek, de csak gyengén kapcsolódnak jogi értelemben össze.
Hogyan illeszkedik ehhez Donald Trump 50 napos ultimátuma Putyin felé és a másodlagos Oroszország elleni vámok bevezetésének esetleges kérdése, és hogyan hatna ez Magyarországra?
Én továbbra is kis esélyt tulajdonítanék annak, hogy az Egyesült Államok ilyen típusú szankciót vet neki Oroszországra. Ez az intézkedés, ez most már talán 3 vagy 4 hónapja az asztalon van, és hétről hétre előjön egyfajta fenyegetésként, Donald Trump időről időre belengeti. Egyébként az elsősorban nem az Európai Uniónak szól, vagy az Európai Unió irányába történő orosz kereskedelemet azt is korlátozná, az egyfajta járulékos korlátozás lenne, de inkább a Kínába, Indiába irányuló orosz szállítmányokra vonatkozik, vagy amikor Trump vagy más amerikai képviselők erről beszélnek, elsősorban inkább arra gondolnak. Várjuk még ki ezt az 50 napot. Én azt gondolom, hogy ezt nem fogja az Egyesült Államok és Donald Trump meglépni, már csak azért sem, mert egy ilyen típusú lépésnek nagyon súlyos következményei lennének a globális nyersolajárakra, és ennek következményeképpen az amerikai inflációra, gazdaságra nézve is. De nem akarom megkerülni a kérdést, hogyha mégis sor kerülne egy ilyen lépésre, az nagyon súlyos kihívást jelentene, mind Magyarország, mind az egész közép-európai régió energiaellátására nézve.
Nagyon kevés időnk maradt energia- és klímapolitikára, de ha már ugye az Európai Uniós költségvetésről beszélünk, és ennek a költségvetésnek van egy úgynevezett válság alapja is, és hát ugye a Covid és egyéb olyan ügyek mellett most már talán a klíma ügyet is ebbe a válságterületbe lehet valamilyen szinten sorolni. Az Európai Uniónak van-e egyáltalán valamiféle egységes, közös klímapolitikája?
Van az Európai Unió közös klímapolitikája, és ez nagyon, hogy most egyre vitatottabbá is válik. Az elmúlt 10-15 évben az EU egy olyan hozzáállást képviselt, hogy másoknál ambiciózusabb célokat, vállalásokat tűzött ki, és szigorúbb szabályokat, korlátokat, akadályokat támasztott a saját vállalatai elé, abban reménykedett, hogy a vállalatai
ezért hát alkalmazkodnak a helyzetben. Határidők vannak már a karbonsemlegességre,
2035. A karbonsemlegesség az 2050-es.
Igen, bocsánat.
Igen, és onnan számolják vissza a 40-es, 30-as célt. A 2035-ös cél az a hagyományos gépjárművek tiltására vonatkozik. Valóban sok szakpolitikai célkitűzés van. A költségvetésben is a dekarbonizáció egy nagy szeletet kap. Korábban elsősorban az úgynevezett partnerséges regionális alapról beszélgettünk, de van egy versenyképességi alap is, aminek egyébként a védelmi kiadások is részét képzik, de a dekarbonizációs kiadások is részét képzik. Itt szerintem az a nagy konfliktus, és ez a következőkben egyre inkább élesedni fog, hogy az Európai Bizottság ragaszkodik azokhoz a nagyon ambiciózus, most már talán irreálisnak tűnő vállalásaihoz, amelyet korábban tett. Nem szabad elfelejteni, hogy Ursula von der Leyen korábbi ciklusában a klímapolitika, a zöld megállapodás volt a zászlós hajó politikai projekt. Ennek megfelelően a bizottság ragaszkodik a korábbi elképzeléseihez, csak hogy időközben kiderült azokról, hogy ezek nagyon súlyos versenyképességi hátrányt okoznak az Európai Uniónak. Csak hogy egy példát mondjak, ma egy tonna kibocsátott széndioxidért egy európai iparvállalatnak 6-7-szer annyit kell fizetnie, mint a legrégebbi amerikai kvótapiacon, és 10-szer annyit, mint a kínai kvótapiacon. Szóba került a 2035-ös hagyományos autókra vonatkozó célkitűzés. Erről is nagyon sok szó esik, hogy ez milyen károkat okoz, visszafordíthatatlan károkat az európai járműgyártásban, és hosszan lehetne sorolni a további kihívásokat, amelyek a túlzó radikális klímapolitikából, zöld politikából erednek. Én azt gondolom, hogy a következő időszakban a költségvetési viták mellett a klímapolitikai viták is egyre élénk ebben a napirendre kerülnek majd.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az Aréna mai vendége Hortai Olivér közgazdász, a Századvég Konjunktúra Kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletág vezetője volt.